Áldás békesség, kezi csokolom, üdvözlök mindenkit, Illési Jánosnak hívnak, vagy a nagytisztelt úr említette, és nagyon szépen köszönöm a meghívásukat, megtiszteltetés, hogy itt lehetek Gyurival együtt, akit régebbről ismerek, és barátság fűz össze már bennünket. Nagyon nagy megtiszteltetés. A címhez külön gratulálok. A válság ugyan most már egy nagyon elcsépelt szó, kicsit olyan érzésen állok önök előtt, hogy már biztos mindent tudnak a válságról, mit tudok én újat mondani, de talán lesz olyan aspektus, olyan rá tudunk nézni a válságra, ahogy viszonylag kevesen néznek rá, úgy mint keresztény emberek. De ebből a válságból, ha csak egy kis tét hozzá teszünk, akkor valami egész más is kijön egy válság, ahogy ezt is a nagy tiszteletű úr említette. Szeretnék mind a kettőről egy picit beszélni. Nem klasszikus előadással készültem, hanem inkább szeretném a gondolataimat megosztani önökkel, és utána Gyuri elmondaná az ő részét, majd pedig nagy örömmel válaszolunk a kérdésekre. Valamivel bővebb bemutatkozásra szabad gyorsan megtennem. Mérnök a végzettségem, az első végzettségem, utána szereztem gazdasági végzettséget, és a doktorimat is közgazdaságtól, pénzügy témából tettem. Amerikában történt ez, tehát ott éltem pár évig. Majd amikor hazajöttem, akkor általában tőzsdei cégeknél dolgoztam, kettőt említenék közülük, a Panomplastot talán hallották, illetőleg a Borsodkemet, ennek voltam a pénzügyi vezetője. Rövid ideig egy bankban is dolgoztam, de ez csak 2 éve tölelt fel. Úgyhogy valamennyit a pénzügyhöz értek, minden csináltam. Jelenleg egy saját vállalkozásom van, és oktatással foglalkozom. Nem túl meglepő, hogy pénzügyet oktatunk ebbe a kis vállalkozásba, illetőleg tréninggel, pénzügyi tanácsadással. Hitvalló keresztény ember vagyok, és hiszem, hogy teremtett világban élünk, és hogy van Isten. A kevett társaságról, ha szabad pár szót mondani, ez a nagyjából a rendszerváltozás hajnalán merült föl olyan testvérekben, én akkor még nem voltam a színen, akik úgy gondolták, hogy nem csak gazdasági és politikai és társadalmi megújulásra van szükség, hanem lelki megújulásra és az üzleti életben, és ekkor alapították meg ezt a társaságot, a Keresztény Vezetők és Üzletemberek Társaságát. A mai napig is működik, és létezik, és él. Nincsen túl sok tagunk, de hál' Istennek az evangélium szól, és pontosan ez a célkitűzésünk, hogy olyan környezetben szóljon az evangélium, ahol nem szokott, és olyan emberek tudjanak dönteni bibliai alapokon, akiknek a döntése nagyon sokat számít. És úgy próbáljuk a saját kis eszközeinkkel a társadalmat megújítani, hogy a döntéshozóknak a gondolkodását igyekszünk megújítani. Nem mi, hanem az ige. Ennyi bevezetéskép, és akkor hadd szóljak pár szót magáról a válságról. Tulajdonképpen mi is volt ez? Valóban azt hiszem, hogy nagyon sokan ugyanígy ezt a kis eszmefuttatást meg tudnák tartani helyettem, hiszen bármelyik újságot kinyitják, bármelyik rádióadót vagy televízió csatornát elkezdenek hallgatni, pár percen belül ez a szó elhangzik, hogy válság, ilyen világot élünk. És a nagy tiszteletű is tökéletesen fején találta a szöget, nem ez az első. Azt is borítékolom, hogy ha még élhetünk, nem is az utolsó. Még sok ilyet fogunk látni. De mi történt mondjuk egy bő 2-3 évvel ezelőtt? Az talán nem újdonság önöknek, hogy körülöttünk van egy óriási ipar, amelynek mondjuk úgy hívják, hogy befektetési ipar, ahol hatalmas összegek tőke keresi azt, hogy hol tud a legjobban dolgozni, hogy tud a tőke dolgozni, úgyhogy abban valamilyen üzletbe vagy valamilyen vállalkozásba befektetik, és utána hozammal visszakapják az emberek. Ez nem idegen, sőt, hadd mondjam azt is, hogy egyáltalán nem idegen a Bibliától sem. Ez a befektetési ipar, ez csinálja a maga dolgát, és természetesen mindenki annak a gazdasági alapelvnek megfelelően dolgozik, ami egy abszolút kiinduló pontja, egy premisszája, alapfeltétele a közgazdaságtannak, hogy a több az jobb. Magyarul, ha egy picivel is többet kapok, akkor jobban fogom érezni magamat. ennek megvan a szak kifejezése is, de nem fárasztanám önöket ezzel. Tehát ne felejtsük el, hogy így működik ez a világ, ezzel a feltételezéssel, és azt hiszem, hogy nem is túl rossz ez a feltételezés. Még ha magunkban nézünk, akkor is sajnos el kell ismerjük, hogy mi is így élünk, hogy valószínűleg a több az jobb. Persze nem mindegy, hogy miből szeretnénk többet. A másik nagyon fontos dolog, amit kell tudni a befektetésekről, és erről a pénzügyi világról, hogy soha nem csak a hozam számít önmagában, hanem a hozam az egy jó dolog, ezt szeretnénk növelni, még ugye a gazda is erre tanít bennünket Jézus példázatain keresztül, aki sokat kapott, az sokan lesz számon kérve, aki keveset, azon is számon lesz kérve. Természetesen itt nem pénzről van szó, zárójel bezárva, de nem szabad soha a befektetés világában nem szabad soha csak a hozamokról beszélni. A hozam mindig kézenfogva jár valami mással, ami rossz, amit nem szeretünk, és az a kockázat. Soha nincs befektetés kockázat nélkül. És ami másfél, két, három, vagy lehet, hogy még hosszabb ideje ment, az egy olyan játék volt, hogy bizonyos befektetéseket, hogy jobban lehessen eladni őket, hogy jobban, nagyobb legyen rá az igényük, egy picikét átcsomagolták, átnevezték. Leválasztották róla a kockázatot. Nem volt egészen nyilvánvaló, hogy milyen kockázatot vállal, amikor valaki ezt a fajta befektetést eszközölte. Egyébként maga a piac, ahova a rengeteg befektetés ment, az nem, egyáltalán nem rossz. Egy nagyon hasznos szelete a gazdaságnak, ez a jelzálog piac volt. És normál üzemmódban ez a piac az egyik legbiztonságosabb, a legkisebb kockázatú üzlet, ha lehet mondani, hiszen aki ide befektet és kölcsönt ad a házépítőknek, egy nagyon komoly biztosítéki érték van maga a ház a kezében. De a hozam utáni hajsza, amelyben az egyik befektető kergette a másikat, az bizony előbb-utóbb azt kívánta, hogy a kockázatokat ne nézzük olyan pontosan, ahogy szeretnénk. Ne nézzük olyan lelkiismeretesen, ahogy kéne. És ami eredetileg csak egy jelzálog hitelezésnek tűnt, azt okos bankárok, most nem a bankárokat szeretném bántani, okos szakmai emberek átcsomagolták. És már nem látszott pontosan, hogy mibe fektetnek be a befektetők. A hozam elvált a kockázattól. Egy ördöges spirál volt, és hadd utaljak vissza egy kicsit az emberi természetünkre, hogy ez megint csak nem az első eset a világtörténelemben, és nem az utolsó. Sőt, azt hiszem most is a mindennapjainkban is történik, hogy szeretnénk mindig egy kicsit jobbnak látszani. Szeretnénk magunkat jobbnak bemutatni. És ugyanezt csinálták ezek a piacok is. Egyik nap aztán kiderült, hogy a király meztelen, és bizony azok a befektetési lehetőségek, amiket az Európa és Amerika és a fejlett világnak a leghíresebb és legpatinásabb bankjai mind megvettek, ezek bizony rendkívül kockázatosak. Hiszen az Amerikában az otthonokat már 100%-ban finanszírozták, 100%-os hitelben. Annál többet már nem lehet adni, nem lehet többet finanszírozni, mint 100%. Kiderült, hogy a király meztelen, és kiderült, hogy ezek a rendkívül patinás bankok, a legkiválóbbak is, egy mérgező elegyen ülnek, így is hívják őket, hogy toxikus befektetéseken ülnek, és amire azt hitték, hogy értékel, az egy pillanat alatt kiderült, hogy rendkívül kockázatos, és nem ér annyit. Ez nagyon nagy veszteséget okozott a bankoknál. És ami tovább gyűrűzött, ennek a fejlett világnak a gazdasága rendkívül törékeny. Azt hiszem, mindig is törékeny volt, de most, hogy ilyen infrastruktúra van körülöttünk, az egész társadalmunk rendkívül törékeny, de ez igaz a pénzügyi világra is. És hogyha egyetlen egy elemet kivesznek belőle, ebből a törékeny pénzügyi infrastruktúrából, akkor minden összeomlik. És ez kezdődött el. Hiszen a készpénz, ugye ezek a nagyon nagy veszteségek révén a befektetési kedv az megcsappant, a készpénz kínálat megcsappant, kezdett a készpénz szűke kialakulni. És a készpénzről pedig tessenek úgy gondolkozni, mint mondjuk a motorolaj a motorban. Ez az, ami megkeni a most nem rossz értelemben véve, nem korrupcióról beszélünk, hanem ez az, ami keni a motort, és ettől nem sül be, ez feltétlen kell motorolaj a motorban, különben bajban. Még nagyobb gond talán, ami nem, még annyira sem fizikai, mint a pénz, bár most már a pénz is sokkal inkább csak egy digitális jóváírás valahol, az, hogy kezdett a bizalom eltűnni a gazdaságból, és a bizalmak az egyes addig megingathatatlan tűnt partnerek irányában, egymás között a bankok nem bíztak egymásban. Olyan nevek tűntek el a piacról, akikről elképzelhetetlen volt 2 évvel ezelőtt, hogy még csak akár rosszul is menjen nekik, olyan bankok tűntek el, és nem, már nem bíztak egymásban többet. Miközben ezek a bankok egymásnak is rengeteget kölcsönöznek. Úgyhogy kezdett valami, ebben a motorban valami nagyon-nagyon-nagyon csúnya, ilyen égett olajszag terjengeni. És ami pedig még tovább gyűrűzött, hogy természetesen ez a reál gazdaságba is és kezdett begyűrűzni. Mit értünk a reál gazdaság alatt? Hát azokat, akik tényleg termelnek, akik valóban fizikailag is létrehoznak termékeket, szolgáltatásokat, ez a pénz szűke, ez kezdett ide is begyűrűzni. Az egyik iparág vontotta a másikat ebben a negatív spirálban, hadd említsem meg, hogyha csak az autóiparra, ugye nem vesznek az emberek annyi autót, akkor ez hány iparágat és hány beszállítót és hány országot sodor bajba. Mi Magyarországon sajnos különösen nehéz helyzetben vagyunk. Egyszer egy olyan hasonlatot használtam, a szabad itt is megosztom, hogy egy hosszú távú versenynél szoktak lenni emelkedők, és mi is egy maratont futunk a többi országgal együtt, vagy a többi gazdasággal együtt, és egy hány lábához értünk ezzel a gazdasággal, amit meg kell mászni, és valahogy túlélni, miközben azon országok közé tartozunk, akik már mindent föléltek. Tehát nem igen van már táplálék. Mit értek ezzel alatt? Nagyon el vagyunk adósodva. Ez igaz az országra is, igaz sajnos a háztartásokra is. Nagyon nagy mértékben vagyunk eladósodva devizában, és ez is sajnos egy olyan játék volt, amit az előbb leírtam, hogy ennek a kockázatát senki nem magyarázta el annak, akinek kölcsönadott. Tehát itt a bankoknak nagyon-nagyon érzem a felelősségét, hiszen egyszerűen csak azt mondták, hogy tessék eldönteni, 4%-on kell a hitel, vagy 16%-on. És mindenki azt mondta, hogy persze, hogy 4%-on szeretnék kölcsönvenni. Csak elfelejtették elmondani, hogy bizony, ha történik valami azzal a devizával, tehát megerősödik a forinttal szemben, akkor súlyosan magasabb terheket kell fizetni. Tehát föléltük a tartalékainkat, és itt állunk a hegy lábánál. Talán a környezet már körülöttünk kezd magához térni, mindenki retteget, hogy megismétlődnek a 29-es válságnak az eseményei. Senki nem tudja, hogy ez a vége a körülöttünk levő válságnak. Mi nekünk Magyarországon még van egy kis teendőnk, és hát mi azért még meg tudjuk fűszerezni, mintha nem lenne elég bajunk, mi ezt meg tudjuk még fűszerezni egy kis politikával is. Úgyhogy ez a kép nem túl rózsás. Ez a válság. Ha T betűt hozzárakjuk, akkor lehet belőle váltság. Csak ahhoz pár dolgot el kell mélyebben gondolkoznunk. És el kell fogadnunk pár dolgot. És mi keresztény emberek vagyunk, és hisszük, hogy van váltságunk. és tudjuk is, hogy mi az, sokkal pontosabban tudjuk is, hogy ki az, úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Tehát el kell fogadjuk, hogy, ahogy említettem, amiben én is mélyen hiszek, hogy teremtett világban vagyunk. El kell fogadjuk a helyünket. El kell fogadjuk az, amik vagyunk. És nem kéne többet gondolnunk magunkról, hogy mi szeretnénk lenni. A célok nagyon jók, ha az embernek vannak céljai, de mindent látom ezt, ahol járok, és magamat nem szeretném ebből kivenni, mindig egy kicsit többnek szeretnénk látszani. Közben a Biblia tanít minket rendkívül sok dologról, pénzügyekben is. Rendkívül sok dolgot tanít a Biblia pénzügyekről. A vagyonról, a pénzről, az értékről statisztikailag többet beszél, mint az imáról, vagy a hitről. Ez nem azt jelenti, hogy fontosabbak ezek, de Jézus, vagy az Atya, ezt használta nagyon-nagyon sok esetben, hogy minket tanítson. Jézusnak, amikor a Földön járt, 38 példabeszédét jegyezték föl, és ennek több mint, vagy közel a fele pénzről szól, értékről szól. Talentumokról, igazgyöngyökről, sáfárokról, tékozló fiúról. És szeretünk egy kicsit szemérmesen elfordulni, hogy ó, hát minket, jó keresztényeket, minket a pénz nem érdekel annyira. Az egyáltalán nem fontos. Ez szerintem túl szemérmes hozzáállás. Igen, tudjuk, hogy minden rossz gyökere a pénz szerelme. Nem a pénz. A pénz önmagában egy nagyon jó dolog. Ez is Isten teremtménye. És itt, ahogy álltam kint, és néztem, hogy hányan jönnek. Milyen jó, hogy ennyien eljöttek, és itt vannak. Eszembe jutott, hogy például, hogyha egy Isten tiszteleten lennénk, akkor lenne a végén egy kis persejezés, és most nem hiszem, hogy lesz persejezés, de Isten tiszteleten lenne. És milyen érdekes lenne, ha nem lenne pénz, akkor mit tennénk be? Hát mondjuk, aki asztalos, az berakna egy félig kiesztergált falábat, vagy a széknek a lábát, vagy nem tudom, újságíró barátom, ő lehet, hogy a kéziratát berakná, hogy ez érték, ez csak át kell váltani pénz, vagy majd egy másik érték ki, ami pont nektek kell. Tehát, ha hirtelen a pénz eltűnne a világunkból, az nagyon nagy baj lenne, nem a pénzzel van a gond. Ezt Isten teremtett, hogy könnyebb legyen a dolgunk, hanem a pénz szerelmével van a gond. Pontosan, hogyha valakit olyasmit teszünk a kisvilágunknak a középpontjába, aki nem oda való. Miközben egy valaki való oda, az Isten. Tehát rendkívül sokat tanít bennünket a Biblia a pénzről. Nagyon nagy ígéreteket tartogat számunkra. És ezek közül az egyik legnagyobb, és ezt most szembeállítanám a több jobb feltételezéssel, a Biblia Pál apostol különösen sokat beszél erről, a megelégedésről beszél. És a megelégedésről, és ezt egyből összekötném a reménnyel, mert hogyha megnézzük a lejtőt, ami előtt állunk, és amire föl kell fussunk, még mindig nekünk is, hiába lehet, hogy a világgazdaság magához tér, nekünk még mindig van futnivalónk, akkor nekünk nagyon nagy szükségünk van reményre. És bizony, aki csak monetáris, pénzügyi, gazdasági dolgokban bízik, nem túl sok jó dolgot tudunk nekik most mondani. Csak azt, hogy szorítsuk össze megint a fogunkat, és talán 10 év múlva jobb lesz. És vannak generációk, akik azt mondják, hogy de hát már 14-szer kell összeszorítsam a fogamat, és 14-szer kérjük tőlem a 10 évet, és lehet, hogy nincs is 10 évem. Nem az időseknek mondom, lehet, hogy nekem sincs 10 éve. Úgyhogy ez nem lehet a reményünk, hogy majd, ha több lesz, akkor majd több lesz, és akkor majd jobb lesz. És általában soha nem akkor volt nagy megelégedés, nagy ébredés, nagy lelki gyarapodás, amikor fizikai gyarapodás volt. Hanem mindig akkor történt ez, lehet, hogy a legnagyobb krízisek alatt, után, vagy vagy során, amikor ott került a helyére, és oda, ahova való Isten a középpontba. Úgyhogy ezzel szeretném a gondolataimat bezárni, rakjuk oda Istent, ahova való, az életünknek a közepébe. És meggyőződésem, hogy az a társadalom, az az ország, amelyik ezt megteszi, az prosperálni fog. Még akár anyagilag is, bár nem ez a legfőbb reményünk, nem ez a legfőbb ígéretünk, hanem az, hogy megelégedett életet élünk már itt. Ez az előadásom egy részét elmondhattam volna bárhol, ezt a részét ezt csak ilyen helyen mondhatom el, mert valószínűleg ez bolond beszéd a világnak. Isten tenni a középpontba, válságot kell kezelni, rendes büdzsét kell csinálni, kell szaladgálni hitelekért. Ez a rendes válságkezelés, nem az, hogy Isten tegyük a középpontba. Ennek ellenére tudjuk, hogy amit mondunk, az bolondság lesz mindig a világnak. Hiszem és vallom, hogyha ez a társadalom, mint bármelyik más társadalom a világon, Istenhez fordul, akkor megváltozik gyökeresen az élete. Mint ahogy ilyenre is láttunk példát a történelemben. És hiszem azt, hogy bármit csinálhatunk mi a saját erőnkből, hogyha nem Isten van a közepén, akkor a legtökéletesebb gazdaságpolitika is legfeljebb többet tud adni, legfeljebb több állást tud teremteni, de a reménységet nem tudja visszaadni úgy, ahogy Jézus Krisztus tudja. Ezeket szerettem volna önökkel megosztani, és itt az ideje, hogy Gyurinak átadjam a szót, és természetesen örömmel várom a kérdéseket, hogyha tudok rá válaszolni, ha nem, őszintén el fogom mondani, hogy nem tudok rá. Köszönöm a figyelmüket!